95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia. Az amerikai elnök erről a Fehérházban beszélt újságírók előtt, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére. Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel, fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, amennyiben az ukrán elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor harcolhat tovább. Arra a kérdésre, hogy az ukrán elutasítás esetén az Egyesült Államok megszünteti-e Ukrajna támogatását, Donald Trump annyit mondott, hogy egy ponton Volodymyr Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit. Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzése szerint Európa előtt két út áll. Visszafordulhatunk a zsákutcából, és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt 3,5 évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét, közölte. A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői immáron Amerika támogatása nélkül tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai, közölte Orbán Viktor miniszterelnök. A GDP 5%-át több mint 4800 milliárd forintot fordít jövőre családtámogatásokra a kormány, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Veresegyházon. Hankó Balázs a Családi Roadshow rendezvényén úgy fogalmazott: 2010 óta családbarát fordulat történt Magyarországon. Egy debrecennyivel több gyermek született ennek köszönhetően. Ezért volt szükség a bölcsődei fejlesztésekre is, hangsúlyozta, hozzátette. A kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát. A Kulturális Tárca vezetője közölte, a kormány jövőre már 4802 milliárd forintot, azaz a GDP 5%-át fordítja családtámogatásokra. Új névvel, a régi erővel. Friss formát kap az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös podcastje. Jön a Szabad Magyarok, közölte Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A szervezetnek a távirat irodához eljuttatott közleményében felelevenítették. Még az előző évtizedben kezdtek sorskérdésekről szabadon beszélgetni az Igazság órájában, most pedig megújul az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös podcast műsora. Jön a Szabad Magyarok, a jó választás forráskódja. A helyzet katasztrofális, Brüsszel a háborús őrültek háza állapotában van, jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok országjárásának budapesti 15. kerületi állomásán. Deutsch Tamás azt mondta, a brüsszeli bürokrácia vezetői és képviselői pénzt, paripát, fegyvert nem kímélve, minden erejükkel a háború folytatása mellett elkötelezett politikusok. Ráadásul az Európai Unió tagországainak vezetői is jó részt ezt a Brüsszelből diktált háborút folytató álláspontot képviselik, tette hozzá. A magyarországi helyzet szöges ellentétben áll mindazzal, ami Brüsszelben tapasztalható. A magyar polgárok elsöprő többsége békepárti álláspontot képvisel, fogalmazott. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható, legfeljebb átmeneti vékonyodások lehetnek a felhőzetben. nagyobb területen alakulhat ki pár centiméteres latyakos hóréteg. Az északi középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró. Az északi a szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben -1 és +5 fok között alakul. Késő este -2 és +3 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap a hőmérséklet napközben -2 és +4 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Adásunkban folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az otthoni fali töltőkről, a társasházi töltések nehézségeiről, valamint az elektromos autók kedvező fogyasztásáról beszélgetünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Még a otthoni töltéssel kapcsolatban nézegettem gyors töltőket, én úgy láttam, hogy 22 kilovattos töltési rendszereket árulnak 3-400 ezer forint értékben, kinek éri meg? Nagy és mennyire szívja le a áramháztartásodat, hogyha gyorsabban töltöd az autódat?
Nagyon-nagyon jó kérdések. Ugye, hát a 22 kilowatt az amire azt mondom, hogy ágyúval verébre, ezre a teljesítményre maximum akkor lesz szükséged, hogyha te úgy olyan a munkád, hogy te minden nap beletekered ezt a 400 kilométert az autódba, hazaérsz este hulla fáradtan, hiszen a 8 óra munkaidőd után még ezt a 400 kilométert le is kell vezetni, bedugod az autót, másnap reggelre töltsön fel, és újra el kell indulnod. Hiszen gondoljunk bele, hogy ma egy átlagos autónak a akkumulátor az olyan 60-70 kilowattórás. Ha te ezt 22 kilowattal tölteni fogod vagy akarod, akkor 3 óra alatt tele lesz. Minek? Ha én hazaérek este 8-kor, miért kell nekem este 11-re feltölteni az autót? Bőven elég, ha nekem reggel 8-ra fel fog tölteni. Ami miatt esetleg jól lehet egy ilyen 22 kW-os töltő, hogyha egy évben van 3 olyan napom, hogy hazajövök, fel kell töltenem ebédidőben minél többet, és megyek tovább. Megint felmerül a kérdés, hogy erre az éves néhány alkalomra érdemes-e egy drága töltőbe beruházni. Ezen az éves néhány alkalmon meg fogok állni egy DC töltőnél, és rátöltök. Tehát ott is bőven elég lesz a kis teljesítményű töltés. Ami miatt mégis azt mondom, hogy fali törtő párti vagyok, az a biztonság. Minden autóhoz adnak egy, illetve ma már nem is feltétlenül, de a legtöbb autóhoz még ma is adnak egy konnektoros töltőt, amit egy sima, egyszerű háztartási konnektorba bedugva, ilyen 2-2,5 kW-os teljesítménnyel, tehát az általad említett fali töltőnek a tizedével tudunk tölteni. Teljesítmény szempontjából ez elég. Ami miatt én ezt nem támogatom, és ami miatt nagyon sokszor ezt úgynevezett víztöltőként szokták emlegetni, tehát hogyha lemerülsz valahol vészhelyzetbe dug be, meg a angol terminológia az nagyitöltőnek hívja, hogyha elmegyünk a nagyit meglátogatni, és kevés a hazaéréshez, akkor tudjunk egy kicsit rátölteni. Szóval ami miatt én ezt nem támogatom, hogy a konnektor nem arra van kitalálva, hogy ott 2,5 kW 10 órán át minden éjjel kivegyünk belőle. Tudják a konnektorok, igen, szabvány szerint 16 amperrel 3,6 kW-tal terhelhetők, de amikor ezeket tervezik, kitalálják, ott arra gondolnak, hogy bedugod a porszívódat, 10 percet porszívózol, és akkor utána ráér kihűlni, majd holnap megint lehet, hogy bedugsz, vagy bedugsz egy mikrosütőt, ami megy néhány perceket. Ezzel szemben az elektromos autó töltő fogyasztás az egy konstans nagy fogyasztás. Az ott melegedni fog, majd visszahűlni. Ezt minden nap megcsinálja, egy picit lazulnak a kötések. Ha lazábbak a kötések, akkor még jobban fog melegedni. És nyilván nem akarok itt senkit ijesztgetni, de hosszú távon egy ellenőrizetlen, nem megfelelő konnektoros töltési rendszer azért az jó esetben csak össze fog olvadni, és nem bírom kihúzni, és vehetek új konnektort meg töltőt, rosszabb esetben akár tűzesetet is okozhat. Tehát én biztonsági szempontból mondom azt, hogy érdemes beruházni egy fali töltőbe, és nem feltétlenül kell ahhoz rögtön a szolgáltatóhoz szaladnom, és félmilliós-milliós beruházással teljesítményt bővíteni, hogy nekem legyen 3x32 amper, ha 22 kW-ot említetted csak az autótöltőnek, mert attól, hogy nekem van egy fali töltőm, még nem feltétlenül kell nekem állandóan azzal a max teljesítménnyel tölteni. Amit kiegészítik, ugye emlegettem ezt az okosságot.
Be lehet állítani, hogy mennyivel töltsön.
Be lehet állítani egyrészt, hogy mennyivel töltsön, másrészt, amit én így nagyon-nagyon jónak tartok, vannak ilyen okos rendszerek otthonra is, és ha már az ember megveszi ezt a 3-400 ezeres fali töltőt, akkor van, amiben benne van, van, amiben egy minimális extra beruházást jelent. Ez azt jelenti, hogy elhelyeznek egy árammérő tekercset a lakáselosztóba, ami folyamatosan méri a lakás fogyasztását, és az autó töltő teljesítményét úgy szabályozza, hogy csak a felesleget, amit épp nem használ fel a lakás vagy ház, azt adja oda az autónak.
Van olyan, ami a töltőbe is benne van egy ilyen?
Hát a töltőbe ugye azért nem lehet benne, mert a töltő általában a garázsodban van, ő nem fogja tudni, hogy a ház éppen mit fogyaszt. Tehát ezt, ahol a villanyórából bejön a vezeték, oda szoktak rátenni egy ilyen hurokelven működő kis mérőeszközt, amit régebben össze kellett UTP kábellel kötni a fali töltővel, ma már ezt egyre inkább megoldják vezeték nélküli megoldással, mert ugye nyilván egy UTP kábelt még kihúzni a lakáselosztó meg a garázs között az egy régebbi ingatlannál elég sok rombolással járna, tehát nem komfortos, bár nem lehetetlen megoldani. Szóval itt a lényeg az, hogy én hazaérek, bedugom az autómat, az, mivel éppen mindenki melegíti a vacsorát otthon, nagyon lassan fog elkezdeni tölteni. Majd amikor elmegyünk aludni, akkor onnantól, ha mondjuk csak a alanyi jogon ingyenesen járó 1x32 amper, ami ugye 7,2 kW, az van meg egy háztartásban, akkor az akár mind az akuba juthat. Hiszen éjszaka mi fogyaszt, nem tudom, megy egy ilyen rádiós óra, vagy ilyesmi, tehát nagyon-nagyon nevetséges a legtöbb házban az éjszakai fogyasztás, tehát mehet az egész az autóba.
Mondjuk a boiler.
Hát a villanyboiler bekapcsol, de ugye egy ilyen intelligens töltésvezérlés azt is megoldja, hogy ha bekapcsol 1-2 órára a boiler, akkor fele annyira lecsökkenti az autótöltőnek jutó teljesítményt. Soha nem fogja lecsapni a kis megszakítót, mert mindig folyamatosan figyeli a lakás fogyasztását, és a villanyautósok főszerkesztője Tibor erre nagyon jó példa, ők a feleségével 2 darab elektromos autót használnak, 1x32 amperes bekötésük van, mert nagyon macerás lenne neki bővíteni, ezért nem erőlteti, viszont egy ilyen okos töltővel megoldják, hogy mindig mind a két elektromos autóba jut megfelelő energia. És ebből nincs probléma, ez teljesen jól működik. Viszont visszacsatolva a kezdeti gondolatra, a konnektoros töltést én biztonsági szempontból tartósan nem támogatom.
És ha a leggyorsabban töltjük egy 22 kW-ossal, akkor az mennyibe kerül? Vagy mennyit szív le, amikor ideális körülmény van, süt a nap, az áram költségünkből? Tehát, hogyha 3 óra alatt feltöltjük,
hát ennek nincs köze a teljesítménynek a díjazáshoz. Ugye itt ez egy nagyon-nagyon gyakori hiba, hogy a kilovattot és a kilovattórát keverik az emberek. Az egyik ugye az energia, a másik meg a teljesítmény. Ha 1 órán keresztül 1 kilovattot veszünk föl, akkor 1 kilovattóra teljesítményt használunk fel. Itt nagyon sokan legyintenek, hogy ó, mi az, csak egy betű. Én azt szoktam mondani, hogy röhögne rajtad a kisboltban az eladó, hogyha 1 liter kenyeret kérnél? Mert kvázi erről beszélünk. Térfogadat adunk meg. Hát végül is nincs olyan távol az 1 kiló az 1 litertől, meg fogják érteni, de azért elég furcsán nézne rád. Nyilván itt annyiban szerencsétlenebb a helyzet, hogy nem két teljesen eltérő nevű mértékegységről beszélünk, de a kilowatt az a teljesítmény, ez a pillanatnyilag felvett teljesítmény mértékegysége, a kilowattóra pedig az elfogyasztott energia. És ugye mivel az elfogyasztott energiának van költsége, mondjuk, ha most itt a rezsicsökkentett keretről nem beszélünk, mert azt általában felhasználja egy háza általános fogyasztásra, tehát autótöltés, mi azt mondom, hogy tételezzük fel, hogy már túl vagyunk a 2500 kWh-án, és az egyszerűség kedvéért beszéljünk a 70 forint per kWh-s otthoni lakossági energiadíjról, akkor teljesen mindegy, hogy én azt a nem tudom, 60 kWh-s akkumat 3 óra alatt töltöm fel 22 kW-os töltővel, vagy 30 óra alatt egy 2 kW-os konnektoros töltővel, attól abban az akuba ugyanúgy 60 kWh energia fog kerülni, tehát most a fejszámolás nem megy, 60x70 forintot, 4200 forintot fogok kifizetni egy teljes töltésért. Kis csillag, meg kell jeznem, a hatásfokban van egy nagyon minimális különbség. Tehát ezt ne hallgassuk el, hogy a töltésnek mindig van vesztesége. Egy akkumulátort, ha töltünk, akkor az melegszik. Ahhoz, hogy az autó töltődni tudjon, úgy szoktuk mondani, hogy ébren van. Tehát bizonyos rendszereknek működni kell az autóban, aminek van egy viszonylag kis, nem tudom, 100-200 wattos fogyasztása. És ez akkor is működni fog, hogyha 3 óra alatt gyorsan feltöltjük, akkor 3 óráig, ha konnektorról töltjük 30 óráig, akkor 30 óráig fog működni. Tehát azért a kis csillag, hogy el kell mondani, hogy az extrém lassú töltésnél valamivel több lesz a veszteség, de most itt nem akkora számokról beszélünk, tehát mondjuk ha a gyors töltéssel 4200 forint volt feltölteni, akkor a lassúval lesz 4300, tehát nem ez lesz igazából a drága. Viszont ami miatt én nem szeretem ezt, hogy mennyibe kerül feltölteni az autót, mennyibe kerül teletankolni az autót, hát attól függ, hogy mekkora a tankja, attól függ, hogy mennyit fogyaszt. Tehát én sokkal jobbnak tartom azt, hogyha azt mondjuk meg, hogy 100 km költsége mennyi, mert abból mindenki magának ki tudja számolni, hogy ha én naponta 50 km-t megyek, akkor én fel annyit fogok naponta villanyszámlára kifizetni, és erre is mondtam ezt az 1-2 liter közötti váltószámot, hogy 1-2 liter benzinnek a árának felel meg. Ugye itt megint nagy a szórás az elektromos autóknak a fogyasztásában. Azt mondom, hogy ha egy ilyen 15-20 kWh per 100 km átlagos fogyasztással számolunk, akkor nagyon nem lövünk mellé. Ebbe bele lehet azt érteni, hogy néha autópályázunk, ha nyaralni megyünk, és akkor magasabb a fogyasztás. Nyáron városban meg alig fogyasztott 10 kWh alá is lemegy. Szóval ha mondjuk számolunk egy 20 kWh-s 100 km-enkénti átlaggal, akkor abból, ha 70 forintos energiadíjat számoljuk, akkor 1400 forintba fog kerülni.
Ha XY Kovács József bemegy otthoni fali töltőt venni, akkor milyen ára számíthat, hogyha egy jó mostani töltőt akar venni? Most milyen árak vannak?
Megint nehezet kérdeztél, mert itt is csak egy hatalmas tartományt tudok megadni. A Kínából rendelt, amit én nem biztos, hogy nagyon erőltetnék, az mondjuk elindul ilyen 100 ezer forinttól, és mennek egészen 500 000 forintig, úgy gondolom, az a teteje, a kínálat teteje. Itt nyilván minőségbeli eltérések is vannak, de inkább szolgáltatásokban, dizájnban, ilyesmikben vannak eltérések. Én azt gondolom, hogy amit te mondtál, egy ilyen 3-400 ezer forintos ár, az egy olyan jó középminőség, amiben már benne lehet ez a dinamikus teljesítmény szabályozás is, amit én említettem, hogy ezzel megspóroljuk gyakorlatilag az otthoni teljesítménybővítés költségét, de nyilván el lehet szállni itt is az árakkal, is elég drágán is lehet venni.
És erről is az évek során nagyon sokat beszélgettetek a villanyautósok.hu podcast csatornáján, hogy mit csináljon egy társasházban élő ember, és van, aki meg tudja beszélni a társasházhoz, több autó is tartozik, aki villanyautós parkolóba betenni a ház alatt, hogy hogy látod, hogy van javulás Magyarországon, már az új társasházakban alap, hogy tesznek be töltőket, gyors töltőket, vagy ebben még Magyarországon mindig le vagyunk maradva?
Én úgy gondolom, hogy az új építésű társasházaknál, főleg Budapestből tudok kiindulni, mert ott látunk ilyen projektekre rá, ott nagyon-nagyon jó a helyzet. Van olyan, hogy egy új építésű társasházban 180 parkolóhely van, akkor 180 töltőt oda tesznek. És ez nem azt jelenti, hogy akkor oda extrém elektromos teljesítményt, extra elektromos teljesítményt vezetnek be. A 180 darab falitöltő ott van, tehát minden egyes parkolóhelyen ott van a falitöltő, és ezek egy a ház eleve meglévő energiájával gazdálkodnak. Úgy szokták ezt megoldani, hogy az új építésű társasházakból nyilván, ahol mély garázs van, ott ilyen tűzvédelmi rendszer, tehát ilyen, mi ezeknek a neve, segíts, hogy így kiszivattyúzák, tehát hogyha valami tűz lenne a társasházban, akkor elindul egy ilyen szivattyú rendszer, aminek viszonylag nagy elektromos fogyasztása van. Nyilván békeidőkben erre nincs szükség, ez ott van tök feleslegesen, és ezt remekül fel lehet használni. Hát nyilván katasztrófa helyzetben le fog állni az autóm töltése, az fog legkevésbé érdekelni. Akkor a másik az az, hogy lakásonként kiépítenek mondjuk egy új társasházban 3x16 ampert. Ez nem jelenti azt, hogy az összes lakás felveszi mindig non-stop egy időben ezt a teljesítményt, ennek töredékét veszik fel, főleg éjszaka. És ezért van az, hogy ott is egy ilyen dinamikus teljesítmény megosztással oldják meg. Annyi, hogy ott nem egy darab töltő van, és figyeli a töltő szoftvere vagy hardvere a lakás pillanatnyi fogyasztását, hanem ott van 180 töltő, és a 180 töltőt is összehangolják egymással. Ott meg lehet ezt bonyolítani, úgy ezt a dolgot, hogy ha valaki jelzi, hogy neki reggelre kell a teljes töltöttség, mert olyan út vár rá másnap, akkor ő preferáltan több energiát kap, de általában erre nincs szükség, mivel, ahogy említettem, attól, hogy mindenkinek nagy hatótávú villanyautója lesz, még nem fogunk napi 3-400 kilométert autózni. Ugyanúgy a 30-50 kilométerünket tesszük meg, azt visszatölteni meg gyakorlatilag minimális energia.
Itt vannak négy szintes társasházak a megyes alján, és hogy tudja a 16 lakásból az egyik család a közgyűlésen ezt szerinted végig vinni, hogy egyezzenek már bele egy gyors töltőnek a felhelyezésébe? Itt mennyire kell átalakítani a társasháznak a villamos hálózatát?
Na ez már egy sokkal komolyabb probléma a régi családi házak. Itt ugye meg kell különböztetni azt, hogy vannak-e garázsok, és a garázsokban van-e saját villanyóra. Ha igen, akkor semmi gond, mindenki a saját garázsában a saját villanyórájával fizeti. Lehet, hogy ott viszonylag kicsi a teljesítmény, mert annak idején azt azért tették be, hogy mondjuk rádiót hallgasson, amíg bütyköli az autóját. Manapság meg ennél több kell, de azért ezzel el lehet boldogulni, mert tényleg nem kell olyan nagy teljesítmény az autó töltéséhez. Persze egy 50-es években épült garázs elektromos rendszerét azért miatt ráteszünk egy falitöltőt, nézessük át alaposan egy villanyszerelővel, érintésvédelmi vizsgálatot, ilyesmit érdemes ott végrehajtani, de alapvetően könnyű megoldani. Ahol az utcán parkolnak, az a legnehezebb gyakorlatilag, hiszen nem megoldható, hogy a 8. emeletről leengedünk egy extrém hosszú hosszabbítót és töltjük az autónkat. Ott nincs más lehetőség, mint elektromobilitás szolgáltatóknál kilincselni, meg ugye az általában közterület, tehát az önkormányzatnál kilincselni, hogy már pedig tegyenek ide nyilvános töltőt, és annak az árazása azért nem az otthoni lesz jellemzően, bár vannak olyan szolgáltatók, akik törekednek arra, hogy kedvező áron szolgáltassanak, mert ők úgy gondolják, hogy sűrű fillér, ritka forint elvenni, ők inkább kedvező áron szolgáltatnak, de nekik legyen forgalmuk. Na de akkor van egy köztes, ha már megy és alját említed, ahol mondjuk beállnak az udvarra, vannak saját beállók, hogy ezek hivatalosan dedikáltak-e, vagy csak ilyen szokásjog alapján működnek, azt nem tudom, de megvan, hogy én itt szoktam parkolni, a szomszéd meg amott. És na itt, mivel, ha jól tudom, itt magánterület a társasház udvara, itt a társasház saját hatáskörben eldöntheti, hogy akár a közös elektromos hálózatról kivezetnek oda egy kábelt, és azt külön mérik. Ez lehet egy hivatalos hiteles mérő, de a társasház úgy is dönthet, hogy ő elfogadja azt a mérőt, ami egyébként ugyanolyan pontos, csak kicsit olcsóbb, mert nem rendelkezik drága hitelesítéssel, ami a töltőbe van beépítve. és akkor ők az alapján elszámolnak, aki felhasznált azt az energiát, az kifizeti a közös költséggel együtt. Ha a társasház erre nyitott, ha a közös képviselő, a lakótársak nyitottak, akkor ez egy tök sima ügy. Ezt meg lehet oldani többféleképpen, meg lehet oldani úgy, hogy minden parkolóhelyre kivisznek egy töltőt, és mindenki a saját fogyasztását fizeti. Ha valaki mondjuk a földszinten lakik, akár a saját mért vezetékét is technikailag megoldhatja, őszintén szóval nem tudom, hogy itt jogilag van-e az ellen valami, hogy ő azt kivigye a társasház közös területére, ezt egy jogásztól kell megkérdezni, de technikailag ez abszolút megvalósítható, vagy akár az is megoldható, hogy a társasház úgy dönt, hogy egy vagy két, nyilván attól függ, hogy hány lakó van, közös használatú töltőt helyeznek ki. Itt már lehet indokolt a 22 kW-os teljesítmény, amit említettél, bár az autók java 11-et tud, ennek a felét tudja fogadni, de én úgy gondolom, hogy mivel árban nincs különbség jövőállóság szempontjából, tegyük csak oda a 22 kW-ost, aztán csak 11-et használunk. És mindenki kap egy mobiltelefonos applikációt, vagy egy ilyen kis RFID kártyát, amivel a társasház lépcsőháza is nyitható, és amikor ő bedugja a saját autóját, azt lecsippantja, vagy a mobilján elindítja a töltést, és onnantól a cég, aki a töltőoszlopot vagy töltőt telepíti, az megoldja ezt az elszámolást, hogy leadja, hogy a nem tudom, első emelet négyes ajtóhoz ennyi havi fogyasztás járult, a másikhoz meg amannyi, és akkor egy-két töltőt tudnak közösen használni, és mindenki fizeti a maga által elfogyasztott energiát. Nyilván ennek van egy olyan hátránya, hogy hogyha sokan akarják használni ezt a töltőt, akkor meg kell oldani ezt a logisztikát, hogy ki mikor tölt. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó lakóközösségben nem jelenthet problémát, hiszen lehet szólni a másiknak, ismerjük, hogy melyik autó a kié. Jó, persze nem hajnal kettőkor, de ha délután becsengetek, hogy holnap hosszú utam lenne, ha neked nem olyan fontos, cseréljünk már helyet, és hagyd töltsem én az autót, ezt meg lehet oldani. Nyilván ez macerásabb, mintha mindenkinek a dedikált parkolóhelyén ki van építve a töltő, de megoldható. Sokkal problémásabb az eset akkor, hogyha a szomszédok elzárkóznak ettől, és nem írják alá, nem hagyják jóvá. A Nyugat-Európában, leginkább az északi országokban van egy úgynevezett töltéshez való jog, ami azt jelenti, hogy ha én veszek egy villanyautót, és a társasházban akarom tölteni, akkor a lakók, szomszédok, közös képviselő, akármi nem akadályozhatja ezt az én jogomat. Magyarországon ez, én úgy tudom, hogy nincs még törekvés, se hallottunk, hogy ezt megvalósítsák. Tehát itt elindul a vita, az adokkapok, a győzködés, hogy a lakótársak, a közgyűlés álljon hozzá pozitívan. Itt ez akkor üthet visszájára, hogyha valaki az első villanyautót megveszi a társasházban, és a többiek látták a hírekben, hogy hú, ez ki is gyulladhat, megjegyzem, körülbelül tizede a valószínűség egy elektromos autótűznek, mint egy hagyományos autótűznek, de ezt általában nem szokta úgy fölkapni a média. Ha villanyautótűz van, azt mindenki megírja azt az egy autót, ha hagyományos autótűz van, akkor maximum egy helyi lap beszámol róla. Hogy mondjak statisztikát, Magyarországon évente 1-2 villanyautótűz szokott előfordulni, ezzel szemben átlagosan napi 2 autótűz van Magyarországon. Igen, a tűzoltóság adatai szerint ilyen 6-700 közötti autó gyullad ki Magyarországon évente, tehát minden napra jut 2. Persze tudjuk, hogy a 4 milliós autóállományból még csak 100 ezer az elektromos, de akkor is, ha megnézzünk ilyen biztosítói statisztikákat, akkor lényegesen kevesebb villanyautótűz van. Persze itt megint lehet mondani, hogy torzít a statisztika, mert a villanyautók általában fiatalabbak. Igen, persze, oké, ezt fogadjuk el. Na de hú, de messzire szaladtunk, szóval ott vagyunk, hogyha a társasház többi lakója nagyon ágál az ellen, hogy töltőt telepítsünk, az majd akkor sül el visszajára, hogy a 2 év múlva ő is vesz egy villanyautót, és ő sem fogja tölteni. Minden esetre olyan helyzet nem lesz, hogy mindenki tudjon otthon tölteni. Egy avasi panel előtt a parkolás is gond. Már lassan minden zöld területen parkolnak, mert egyszerűen nincs annyi aszfaltozott hely, ahol megálljanak az autók. Amikor azok a házak épültek, akkor lépcsőházanként jutott egy garázs a ház alá, nem pedig lakásonként 2, ami ma már jellemző, hogy rengeteg családnak 2 autója is van. Ezt lehetetlen lesz, én úgy gondolom, egy régi lakótelepen megoldani, hogy mindenki tudjon otthon nyilvánosan tölteni. Én itt egy hatalmas lehetőséget látok a munkahelyi töltésben. Amellett, hogy az autóink napi 8-10-12 órát parkolnak otthon éjszaka, hol állnak még rengeteget? A munkahelyi parkolóban. És én úgy gondolom, hogy a cégeknek meg kellene látni ebben a lehetőséget. Nem ingyenes töltést kell adni, méltányos áru töltést kell adni, vagy akár piaci áru töltést kell adni, de úgy, hogy amíg ott áll a munkaidő alatt mondjuk egy nem csak irodai dolgozónál, rengeteg dolgozó a termelőüzemekben is ott parkol, sőt, akik műszakba járnak, akár 12 órát ott parkol az autójuk. Ha ő ott technikailag megteheti azt, hogy amikor megérkezik, bedugja az autóját, és mire megy haza, tele van az autója, akkor ez gyakorlatilag ugyanazt a kényelmet megadja neki, mintha otthon tudna tölteni. Úgyhogy én ebben nagyon nagy fantáziát látok. Egyébként cégvezetőknek mondom, hallottam már olyan villanyautósról, aki munkahelyet váltott azért, mert B cég megoldotta, hogy ő tudjon tölteni a munkahelyén. És neki ez válók volt gyakorlatilag, tehát a fluktuációt is csökkentheti, hogyha egy cég biztosít ilyen töltési lehetőséget.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az otthoni fali töltőkről, a társasházi töltések nehézségeiről, valamint az elektromos autók kedvező fogyasztásáról beszélgettünk. A beszélgetés folytatását a következő műsorunkban hallgathatják meg. Most köszönjük figyelmüket, és további kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok. Mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pózus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek a közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásukat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
Tartsanak velünk!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár törökvágási egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. században vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teatrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermek istentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp esz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent. ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényét tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvitelét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. Jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön, Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént, a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszba, ami mi vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved Felvidéken, azt már nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Ezt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk és a helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egy kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget, mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlás sokat látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom. Tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen, nem tudom hány fejem, 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, van, amikor valaki lemarad, vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud györekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, míg a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léven szolgál. A lelkipásztorral a szlovákiai református keresztény egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A Beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzsön és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige, tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a Beregszászi Református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk készíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
Csimós püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni a nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüleiktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumené jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmi egyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat. Nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban. Mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak előtt lennánk, ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
Munka vagy hivatás?
Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felől, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen, magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsza Péter. Számítok önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.